Az Ahogyan Jézus című sorozatunkban haladunk tovább azzal a vággyal és szándékkal, amit Isten kijelentett a számunkra, hogy szeretnénk olyanná válni, mint a mi mesterünk, mint Jézus. Hogy szeretnénk úgy jelen lenni a környezetünkben, ahogyan Jézus. Szeretettel, igazsággal, kegyelemmel és áldással. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 8. fejezetét a 22. verstől a 25. versig. Így hangzik az élő Isten szava tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 22. verstől. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. És elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester! Mester! Elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük. Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, olyan jó a te szavad, annyira jó nekünk a te beszéded, és mi ezekre a beszédekre szeretnénk építeni az életünket, hogy amikor vihar tombol majd körülöttünk, és süvít a szél, akkor is tudjuk, hogy te vagy az, aki felemelsz bennünket a vihar fölé, magasan a vihar fölé. És kérünk, Urunk, így adj nekünk kijelentést ma a mennyből. Itt van a te néped, és várja a te szavadat. Amen. A felolvasott ige szakaszból is azt látjuk, és személyes tapasztalatunk is van bőséggel arról, hogy időnként olyan viharok is elérik az életünket, amelyekben tehetetlennek, sőt, védtelennek érezzük magunkat, bármennyire felkészültek is vagyunk. Lehetünk az életünk különböző helyzeteiben, és a különböző területeken, ahol mozgunk, lehetünk rendkívül tudatosak, lehetünk nagyon szakszerűek és felkészültek, lehetünk kiválóak egy-egy adott területen, mégis időről időre olyan viharok fognak jönni az életünkben borítékolhatóan, amelyekben védteleneknek, erőtleneknek és kiszolgáltatottaknak érezzük magunkat. Olyan viharok, amelyekben azt fogjuk tapasztalni, hogy a hajónk, az életünk megtelik vízzel. Hogy az a közeg, amiben természetesen mozgunk, annak a helyét átveszi valami más, valami fenyegető, valami olyan, amit tudjuk, hogy nem kezelhető azokkal a megoldásokkal, amelyek egyéb helyzetekben elérhetők és megvalósíthatók. Az a kérdés tehát, hogy ezekben a helyzetekben hogyan menthető meg a süllyedő hajó. Azokban a viharokban, amik túllépnek rajtunk, amelyek messze meghaladják az erőnket és a probléma megoldó képességünket, hogyan menthető meg a süllyedő hajó? Hát ezt a kérdést fogjuk körbejárni ezen a mai délelőttön 3 pontban. Először szeretnék beszélni a bennünket elérő viharok természetéről. A viharok természetéről tehát. Aztán megnézzük, hogy ezekben a viharokban hogyan nyerhetünk mégis biztonságérzetet, amire a legjobban vágyunk. És harmadsorban pedig azt szeretném feltárni ebből az igéből, hogy hogyan nyerhetünk ezekben a viharokban erőt a megküzdéshez. Hát nézzük. Az első, amit elmondhatunk a viharok természetével kapcsolatban, az úgy hangzik, hogy az életünkre időnként lecsapnak olyan viharok, amelyek messze meghaladják az erőnket, de ezek a legalkalmasabbak arra, hogy megmutatkozzon a hitünk. El fognak tehát érni bennünket olyan viharok, amelyek meghaladják az erőnket, sőt, messze felül vannak a mi probléma megoldó képességeinken, de ezek a helyzetek a legalkalmasabbak arra, hogy megmutatkozzon benne a hited, az Istennel való kapcsolatod, a bizalmad Isten irányában. Miért mondom ezt? Kicsit szeretném felvázolni a felolvasott ige szakasznak a helyzetét. Miről is olvastunk? Jézus azt parancsolja egy hosszúra nyúlt nap és egy tanítás sorozat után a tanítványainak, hogy szálljunk be a hajóba, és menjünk át a tó túlsó partjára. És ebben a helyzetben akkora vihar éri el őket, amekkorához hasonlót még a felkészült és tapasztalt halászattal foglalkozó tanítványok sem sokszor tapasztaltak. Ebben a helyzetben a viharok természetével kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy a viharok azok megpróbálják az Istennel való kapcsolatunkat, és meg fogják próbálni az emberi kapcsolatainkat is. Miért? Hát gondoljatok bele ebbe a szituációba. Útra kelünk, 12 tanítvány, és Jézus a mester. Lukács evangéliumában ugyan nem olvassuk, de Márk elénk tárja, hogy mindez tehát egy hosszú nap után este történt, és ezen a hosszú napon Jézus egy tanítás sorozatban tanította a sokaságot. Hát napközben sem egy nagy élmény hajóra szállni, de éjszaka pedig pláne. Különösen olyanoknak nem, akik egyébként nem a hajózással foglalkoznak. A tanítványi körben találunk 4 halászt, akiktől azonban nem állt messze az éjszakai hajózás. Néhány alkalommal korábban láttuk azt, hogy Jézus beszáll Péter hajójába, aki délhez közeledve mossa a hálóját, a hajóból kiszállva, és amikor Jézus azt mondja neki, hogy Péter, menjünk mélyebbre, és vesd ki a hálóidat fogásra, az egy teljesen lehetetlen szituáció volt, mert a halászok általában éjszaka halásztak, hogy az árnyék ne zavarja meg a halakat. Ezért tehát Jézus kérése extravagánsnak számított. Tehát itt van a 12 tanítvány között 4 halász, akiktől nem áll messze az éjszakai hajózás, akik tapasztaltak a galileai tó földrajzi adottságaival kapcsolatban, és akik tudhatják, hogy milyen körülmények várhatnak rájuk az éjszakai vizen. De itt van másik 8 tanítvány, akik nem halászok, akiknek nem természetes közegük a víz, és akiket az éjszakai utazás, hát minden esetre nem tett boldoggá. És természetesen itt van Jézus a mester. És egy ilyen helyzetben életük legnagyobb vihara csap le rájuk. Mit gondoltok, hogy ez a helyzet nem tette próbára az emberi kapcsolataikat is? A későbbiekben végig arról lesz szó, hogy az Istennel való kapcsolatukat és a hitüket hogyan tette próbára ez a vihar, de itt az elején muszáj arról beszélnünk, hogy hogyan tette próbára az emberi kapcsolataikat ez a vihar. Szerintetek mit mondhatott a 8 nem halászatból élő tanítvány annak a 4-nek, aki a halászattal foglalkozott? Szerintetek abban a szituációban, amikor a hajóba már becsapnak a hullámok, ebben a helyzetben hogyan fordulhatott egy Máté, egy vámszedő, egy Simon, a zélóta, aki kartforgató ember volt, vagy az összes többi tanítvány hogyan fordulhatott Péterhez, Andráshoz, Jánoshoz és Jakabhoz, akik halászok voltak. Egy olyan helyzetben, amiről azt olvastuk, hogy amikor Jézus lecsendesíti a vihart, akkor csendesség lett. Na most ebből arra következtethetünk, hogy amíg nem lett csendesség, addig óriási hangzavar vette körül őket. A vihar tombolt körülöttük. Akkora hullámokat vetett ez a vihar, hogy a hajó majdnem megtelt vízzel. Nem éppen bepermetezett némi víz a hajóba, nem a nagy lábújuk lett vizes, hanem a hajó már majdnem megtelt vízzel. Ez beletelt egy időbe. Szerintetek ebben az időben, mondjuk Máté, aki vámszedő volt, tehát nem esett kétségbe attól, hogy az emberekkel hogyan kell bánni szóban, és hogyan kell kommunikálni velük, hogy mindenképpen befizessék az adót, szerintetek milyen kérdésekkel fordult Péterhez, Andráshoz, Jánoshoz és Jakabhoz? Hát hogy lehetünk itt a vizen? Hát hogy nem láttátok előre? Hát nekem kell tudni, hogy mikor lehet hajóra szállni, és mikor nem. Hát Péter, hát János, hát András, hát Jakab. Hogy kerülünk ebbe a helyzetbe? És ott volt Máté mellett még másik 7 tanítvány, akik minden bizonnyal nem a legszebb szavakkal illették ekkor a 4 halászt. A viharok tehát megpróbálják az emberi kapcsolatainkat is. Mert biztos számotokra is ismerősek azok a helyzetek, amikor érzed, hogy bizonytalanná válik a lábad alatt a talaj. Amikor azt érzed, hogy mindenhonnan szorít a feszültség, és ilyenkor általában a legkönnyebben ezt a feszültséget azokra nyomjuk rá, akik a legközelebb állnak hozzánk. Ezek általában a családtagjaink, a férjünk, a feleségünk, a gyerekeink, vagy a közvetlen munkatársaink, vagy barátaink. Minél nagyobb a feszültség, annál könnyebben talál az ember, mert keres bűnbakot, és rányomja a frusztrációját és a feszültségét. Hogy lehetünk itt ebben a viharban, András, Péter, János, Jakab, hogyha nektek tudni kellett volna, hogy ez meg fog történni? Hát ti halászgattok itt folyamatosan, a ti életetek ez, miért vagyunk akkor mégis itt? Nézzük újra ezt az igeverset. A 22.-23. versben ezt olvastuk. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. És elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Isten tudja azt, hogy időnként elérnek bennünket ilyen viharok. Sőt, később majd látjuk azt, hogy Isten hogyan van jelen az életünk nagy viharaiban, a nagy megpróbáltatásokban. Lukács nem rejti véka alá, hogy nagy veszélyben voltak. Ezt nagyon szeretném, hogyha tudatosítanánk, hogy Isten tudja azt, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek messze felülhaladják az erődet és a probléma megoldó képességedet. Isten tudja ezt. Ez nem egy könnyen kezelhető helyzet volt. Ez akkora vihar volt, amekkorával még a 4 halász tanítvány sem találkozott. Amiről mi úgy olvasunk, hogy szélvihar, az a görög szerint forgószél volt. A galileai tenger ugyanis mintegy 200 méterrel a tengerszint alatt helyezkedik el. Hegyek, dombok veszik körül, és egyáltalán nem volt különleges az, megszokott volt, hogy ebben a földrajzi, geológiai szituációban nagyon hirtelen, nagyon heves viharok csaptak le a tóra, a hegyekből lezúduló szelek gyakran forgó szeleket eredményeztek a tó fölött. Nyilván nem tornádóra vagy tájfunra kell gondolnunk, de olyan viharok, amelyek forgószeleket képeztek, és nyilván ez a halászok életét veszélyeztette. Természetesen András, Péter, János és Jakab, akik a galileai tó partján felnőtt gyerekek voltak, Kapernaumban éltek és halászattal foglalkoztak, ismerték a tó és ismerték a viharoknak a természetét. És ebben a helyzetben mégis azt látjuk, hogy ilyenben még nem volt részük. De Lukács azt mondja, hogy nagy veszélyben voltak. Amikor a hajó, ami elvileg azért van, hogy ne legyen benne víz, mégis elkezd megtelni vízzel, akkor az a közeg, amiben egészen otthonosan mozogsz, annak a közegnek a helyét átveszi valami olyan, ami nem természetes, sőt fenyegető. A viharokban, a kritikus helyzetekben, a krízisekben ezt éljük át. Azt a közeget, amiben otthonosan mozgunk, azt a közeget fenyegeti valami olyan más, amelyben nem mozgunk otthonosan, és amelyről úgy érezzük, hogy ez most az életünket is fenyegeti. Még akkor is, hogyha nem effektíve az életünk van veszélyben fizikailag. De mégis mindaz, ami fontos a számunkra, valahogy veszélybe sodródik. Tehát egy ilyen helyzetben voltak a tanítványok. Egy hosszú nap után, egy fárasztó nap után, viszont egy olyan nap után, amelyről muszáj elmondanunk, hogy Jézus tanítás sorozatban beszélt hozzájuk. És akár ezen a napon, akár az ezt megelőző napokban a tanítványok, ahogyan mi is az előző hetekben hallották a kősziklára épített ház példázatát, hallották a magvető példázatát, és hallották a lámpás példázatát, amelyről legutóbbi alkalommal megbeszéltük, hogy minden egyes példázattal Jézus arra fókuszál, hogy az én beszédeimre alapozd az életedet, mert akkor leszel stabil, megingathatatlan és legyőzhetetlen. És ez eredményez majd gyümölcsöző és gazdagon működő életet a számodra. És ez mutat majd utat a számodra egészen a mennybe. A tanítványok tehát úgy szállnak be ebbe a hajóba, hogy mindez ott van a fejükben. Mindez bement a fülükbe, ahogyan nekünk is. És jön egy vihar, amelyről hallották a kősziklára épített ház példázatában, hogy aki Jézus szavaira építi az életét, annak a legnagyobb áradat sem tudja összedönteni a házát, az életét. Kezdjük érzékelni, hogy Jézus milyen erőkkel dolgozik itt, hogy Isten milyen erőviszonyokat akar bemutatni a számunkra. Nagy veszélyben voltak. Forgószél csapott le az életükre, olyan helyzet, amivel egészen eddig még nem találkoztak. Ott is maradhattak volna. De nézzük azt, hogy mire akar Jézus rávilágítani. Hogy miért is nem kellett volna kétségbe esniük ebben a helyzetben, amiről ő maga is tudja, hogy ez nagy veszély volt. Életveszély, a legkritikusabb vihar az eddigi életükben. Azt mondtam, hogy a viharok természete után arról a biztonságérzetről szeretnék beszélni nektek, amely ezekben a viharos szituációkban is elérhető a számunkra. Hát nézzük, hogy ezzel kapcsolatban mit tanulhatunk. Ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a viharokban pontosan annyira érzed majd biztonságban magad, amilyen jól ismered a te Istenedet. A viharokban pontosan annyira érzed majd biztonságban magad, amilyen jól ismered a te Istenedet. Miért mondom ezt? Azért, mert a 23. 24. versben ezt olvastuk. Miközben hajóztak, ő, vagyis Jézus elaludt. Ekkor, mikor ő elaludt, szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Azért ezeket az igéket olvasva, úgy feszít bennünket egy kérdés, nem igaz? Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy hogyan képes Jézus aludni egy akkora viharban, amekkorát még a halász tanítványok sem láttak eddig életükben. Hogy képes Jézus aludni egy ilyen viharban, amikor a hajó kezd vízzel megtelni, és nem csak a talpuk lesz vizes, akkor hogy képes Jézus a hajó hátuljában aludni. Sőt, Márk még azt is hozzáteszi, hogy hátul aludt a hajó hátuljában egy vánkoson, egy kis párnán. Hogy képes Jézus aludni egy ilyen helyzetben? Úgy, hogy Istenben létezik az a szintű békesség, amikor a viharok, legyen bár a legvadabb vihar is, nem ingatja meg a stabilitásodat. Legyenek bármilyen nehezen kezelhetők is a körülmények, Istenben létezik az a fajta békesség, amit nem tudnak kizökkenteni a körülmények. Azt is mondhatjuk, hogy a biztonság érzeted egyenes arányosságban áll az Isten ismereteddel. Miről olvastunk? Arról, hogy Jézus elalszik. Természetesen, amikor elalszik, akkor még nem tombol a vihar. Viszont nagyon érdekes ez a kép, amikor Lukács azt mondja, hogy amikor ő elaludt, akkor nagy szélvihar csapott le a hajóra. Jézus valamilyen olyan fajta Isten ismeretről tesz számukra bizonyságot, olyan mély Isten kapcsolatot mutat be a számukra, amelyet a tanítványok innentől kezdve soha nem felejtettek el. Hogy lehet a vihar kellős közepén aludni? Hát ezzel kapcsolatban nézzétek a 4. Zsoltár 9. versét. Ezt olvassuk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Békében fekszem le, és el is alszom. Ez a teljes Istenre hagyatkozásnak a képe. Az Úrban való bizalom ad számunkra olyan életet, amikor azt tudjuk mondani, hogy igen, elég minden napnak a maga baja, nem oldódott meg még ez a vihar, ismered ezeket a helyzeteket, igaz? Hogy a nap végére nem csendesedett el a vihar, ugyanúgy meg kell küzdeni vele, és már az jár az agyadban, hogy igen, holnap, amikor bemegyek a munkahelyre, akkor folytatnom kell, mert a vihar nem ült el. De az Isten igéje mégis azt mondja, hogy ilyen helyzetekben is létezik Istenben olyan fajta békesség, amiről azt mondhatod, hogy békében fekszem le, és el is alszom. Mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ez a biztonság, nézzétek meg a Zsoltár szavai szerint, ez a biztonság egyedül az Istennel való kapcsolatból fakad. Egyedül az a viszonyítási pontja, attól függ. Nem a körülményektől. Miért tudok békében elaludni a viharban is? Mert csak te adod meg, hogy biztonságban élhessek. Azt hiszem, hogy még sokat kell gondolkoznunk azon, hogy Jézus szavát komolyan tudjuk venni, hogy elég minden napnak a maga baja, hogy nem kell pörögnöd rajta tovább. És azt hiszem, hogy nem csak én vagyok olyan közülünk, aki nehezen tudja letenni, aki nehezen tudja azt mondani, hogy Uram, hát itt tombol körülöttem a vihar, hát hogy tudnék békességben aludni? Fölkelek éjszaka is, és mégis járok, kelek, és nem tudok elcsendesedni. Ezt mondja egy másik Zsoltár. De létezik, Istenben létezik az a békesség, amit a körülményeid nem tudnak kizökkenteni. És hogyha arról beszélünk, hogy olyanná akarunk válni, mint Jézus, hogy úgy akarjuk élni az életünket, ahogyan Jézus, akkor szembesülnünk kell az ő hozzáállásával is a vihar közepette. A borító képen, amit itt mögöttem láthattok, illetve amit a képernyőn láthattok, azon a borító képen egy vihart láthattok. Egy fenyegető, közelgő vihart. Egy olyan vihart, aminek már a képe is végtelenül ijesztő. Látszik, hogy közeledik a vihar, és az is látszik, hogy ez a vihar le fog csapni. Vannak olyan viharok, amiknek érzed a közelettét. Tudod, hogy most jönni fog, és tudod azt is, hogy le fog csapni az életedre. Az nem kérdés, hogy jönni fognak-e ilyen viharok. A kérdés az az, hogy mikor látod, hogy jön a vihar, mit teszel? Amikor tapasztalod azt, hogy lecsap a forgószél, és a te hajód is kezd megtelni vízzel, az a kérdés, hogy mit teszel? Hova kiáltasz? Hova futsz? Hova menekülsz? Hogyan kezded megoldani ezt a helyzetet? Ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy provokatív kérdést. Az, hogy Jézus békében alszik, az egy olyan kép, amilyenben mindannyian szeretnénk, hogy részesüljünk. De ettől függetlenül, hogyha összerakjuk ennek a történetnek a részleteit, akkor azt fogjuk látni, hogy a tanítványok a Jézus iránti engedelmességből szálltak hajóra, igaz? Azt parancsolja a mester nekik, hogy gyertek, szálljatok be a hajóba, és menjünk át a tó túlsó oldalára. A mester parancsára cselekszenek, engedelmességből, még akár az is belefér, ezt nem tudjuk, hogy a négy halász tanítvány látta, hogy olyanok a felhők, úgy áll a helyzet, hogy ebből akár vihar is lehet. Nem tudjuk, de elképzelhető. De Jézus szavára elindulnak. Miért? Hát mert Péternek volt már tapasztalata arról, hogy a te szavadra, mester, kivetem a hálókat, és akkor a hálók szakadoznak. Jézus szavára elindulnak a tanítványok. És Jézus szava miatt ott a tó közepén eléri őket egy vihar. Szeretném tovább árnyalni a helyzetet. Azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy menjünk át a tó túlsó partjára. Nem olvassuk, hogy hova. Később sem derül ki, hogy valójában ennek az útnak mi lett volna a célja. Sőt, nagyon olybá tűnik, hogy végül a tanítványok és Jézus ennek az útnak a során nem értek át a tó túlsó partjára. Mert a szöveg különböző részleteiből úgy tudjuk összerakni a helyzetet, hogy később Kapernaumból indulnak újra útra, és azt mondja nekik Jézus, hogy menjünk át a tó túlsó partjára, és a gadaraiak földjére érkeznek. Kapernaumból indulnak, és mennek Gadarába. Ez a tó túlsó partja. És abban a történetben, amit felolvastunk, abban is Kapernaumból indulnak. Kapernaumból indultak először, és újra Kapernaumból indulnak a következő útra. Nagyon úgy tűnik, hogy ennek az útnak a során nem volt világos a cél, nem tudták, hogy miért kell átmenni a tó túlsó oldalára, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy végül nem is érkeztek el a tó túlsó partjára. Mindez pedig Jézus szava miatt történik az életükben. Miért volt akkor ez a vihar? Miért kellett átélniük? És miért alszik Jézus a hajóban egy ekkora vihar közepette? A részleteket összerakva úgy tűnik, hogy ezt a vihart a tanítványoknak át kellett élniük. Ezt a vihart a tanítványoknak át kellett élniük. Azért, hogy ez a vihar próbára tegye a közöttük lévő kapcsolatokat, az egymás iránti bizalmat és elkötelezettséget, és hogy ez a vihar próbára tegye a hitüket, az Isten iránti bizalmukat, és az Isten iránti elköteleződésüket. El tudod képzelni, hogy a te Istened azt mondja, hogy fontosabb vagy nekem, és fontosabb számomra az, hogy kivé válsz, mint az, hogy minden helyzetben jól érezd magad. El tudod képzelni a te Istenedről, hogy fontosabb neki az, hogy kivé válsz, mint az, hogy mindig jól érezd magad? Hát, hogyha ezt eddig nem tudtad elképzelni, akkor szeretném elmondani, hogy a te Istened ilyen Isten. A te Istened számára mindennél fontosabb, hogy olyanná válj, mint Jézus. Hogy olyanná válj, akit a mennyben fogadnak. Hogy olyanná válj, akinek az emberi kapcsolatai bizalomra épülnek. Hogy olyanná válj, aki a testvéreid felé, itt a gyülekezetben, bizalommal tudsz hozzáállni, mert egy kötelékben vagyunk. És hogy legfőképpen olyanná válj, akinek az Istennel való kapcsolata a legmélyebb bizalomra épül. És a te Istened ezt a célt sokkal fontosabbnak tartja, mint azt, hogy mindig úgy hordozzon a tenyerén, hogy úgy pátyolgasson, hogy mindig jól érezd magadat. A 107. Zsoltár 23-tól 30-ig tartó verseiben ezt olvassuk. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Miről van szó? A 107. Zsoltár egy olyan Zsoltár volt, aminek a felirata is az, hogy nagy hálaadó ünnepen. Hálaadási ünnepi ének. És a 107. Zsoltár, hogyha megnézitek, számba vesz különböző olyan élethelyzeteket, területeket és foglalkozásokat, amelyekről a 107. Zsoltár leírja, hogy azon a területen nagy veszélybe került az életük, de amikor az Úrhoz kiáltottak, ő kiszabadította őket nyomorult helyzetükből. Több ilyen területet végigvesz ez a Zsoltár, és a nagy hálaadó ünnepen ezek a különböző foglalkozások és a különböző életszituációkhoz tartozó emberek teli torokból énekelték, hogy igen, az én területemen is az Úr az Isten. Igen, énekelte Péter, András, János és Jakab, amikor felmentek Jeruzsálembe a nagy hálaadó ünnepre. Képzeljétek el, hogy ez a négy halász hogyan énekelhette ezt a Zsoltárt. Amikor arról olvastak, hogy vannak olyanok, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Igen, ezek vagyunk mi. Ezek látták az Úr tetteit. És azt is, hogy az ő szavára forgó szél támadt. Hát barátaim, nem csodálatos? Nem gyönyörű, ahogyan összekapcsolódnak Isten kijelentett igéi? Péternek, Andrásnak, Jánosnak és Jakabnak ez a Zsoltár ott volt a fejében, ott kellett, hogy legyen a szívükben, mert ez róluk szólt. Ez az ő Zsoltáruk volt, és tudhatták azt is, hogy van olyan, hogy az Úr szavára forgó szél támad, mert az Úr a teremtett világ Istene, és a természetnek ő az Ura, és van olyan, hogy az ő szavára forgó szél támad. És miről olvastunk? Hogy nagy szélvihar, vagyis forgó szél csapott le a tóra, és ez vezet el bennünket a következő megállapításunkig. Tehát van olyan, hogy az Úr szavára forgó szél támad. Van olyan, ezt olvastuk a Zsoltárban, olyan helyzet, akkora vihar, amiről úgy érzed, hogy az egész bölcsességed oda lett. Amikor próbálkozol innen is, amikor próbálkozol onnan is, amikor számba veszed az általad ismert megoldási stratégiákat, mert te tudod, hogy a saját közegedben hogyan kell jelen lenni, mert használod az Istentől kapott természetes probléma megoldó képességedet, de van olyan, hogy a bölcsességed egészen oda lesz. És miről olvasunk a Halászok Zsoltárában? Arról, hogy ez így folytatódik, hogy de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Hát ez az, amiben a tanítványok még nem értik pontosan Jézust. Ezért kell a hitüknek megpróbálódnia ebben a viharban, hogy felismerjék azt, hogy ki az, aki ott alszik hátul a vánkoson. Hogy felismerjék azt, hogy akik őt helyesen mesternek neveznek, arról nem tudják még, hogy az az Isten fia. Arról nem tudják még, hogy az 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 Isten, akit ők újra és újra a nagy hálaadó ünnepen azért dicsértek, mert az ő szavára forgószél támad, de ő az, aki ennek ellenére a kívánt kikötőbe tudja őket vezetni. Pontosan ez a helyzet veled és velem is. Ez a történet a mi hitünket is megpróbálja. Ez a történet megpróbálja az Istennel való kapcsolatunkat, még így olvasás közben is. Mert ez a történet arról beszél, hogy mesternek nevezik Jézust. Mesternek nevezed azt, akiben hiszel. De tudod, hogy kivel állsz szemben? Tudod, hogy milyen erő van a birtokában? Hogy a te nagy viharaidban tudod, hogy az ő szavára tud forgószél is támadni? Hogy tud akkora forgószél támadni, amekkorát még nem láttál, amiben a bölcsességed egészen oda lesz. De tudod azt, hogy az a Jézus, aki beszáll az életed hajójába, tudod, hogy az ugyanaz az Isten, akinek a szavára forgószél támad, de aki a kívánt kikötőbe is el tud vezetni. Tudod ezt? Az elején azt ígértem, hogy a harmadik pontunkban az erőről szeretnék beszélni. Arról az erőről, ami a legviharosabb helyzetekben is elérhető a számodra. És ezzel kapcsolatban a megállapításunk az így hangzik. Az, hogy hogyan tekintesz Jézusra, meg fogja határozni, hogy az ő erejéből mennyi érhető el a számodra. Hogyan tekintesz Jézusra, akit újra és újra hívsz az életedbe, akit úgy ismersz és úgy szólítasz, hogy mester, de tudod, hogy valójában kivel állsz szemben. Jézus neki szegezi a tanítványoknak ezt a rendkívül komoly kérdést, ezt a szívbe markoló kérdést, egy ilyen húsba vágó kérdést. Most képzeljétek el, ott vannak a tanítványok, bőrigázva, tetőtől talpig vizesen, a pulzusuk körülbelül 120, de lehet, hogy 200, mert életveszélyben voltak. És amikor lecsendesül a vihar, amikor kitisztul az ég, akkor Jézus nem azt mondja nekik, hogy jól vagytok, fiúk, minden rendben, mindenki megvan, senki nem esett ki a vízből, annyira szeretlek benneteket, jaj, de jó, hogy átéltük ezt a vihart. Már hogy túléltük. Nem ezt mondja nekik. Pedig mi gyakran a viharokban ezt a hozzáállást várnánk Jézustól. Semmi baj, gyere ide, hadd nyugtassalak meg. Gyere a vállaimra, ülj ide az ölembe, hadd nyugtassalak meg. Van olyan, amikor Jézus így fogad. Nyilván nem akarok abszolutizálni egy helyzetet sem, de ez a történet Jézusnak azt a tulajdonságát mutatja be, hogy számára fontosabb annál, hogy mindig jól érezd magad, fontosabb az, hogy tisztában legyél azzal, hogy kicsoda ő. Hogy azzá válj, akivé lenned kell. Hogy tisztában legyél azzal, hogy kit hívtál be az életedbe. A mindenható Istent, aki számára nincsen lehetetlen. Hol van a ti hitetek? Jézus kérdésének az érvényességére, az, hogy ez nagyon is jogos kérdés volt, a tanítványoknak a reakciója felel nekünk. Amikor azt mondják, hogy hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol. Ugye ezt olvastuk a 25. versben. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Hát ki ez? Ez a hitünknek a központi nagy kérdése. És erre vonatkozik Jézusnak a kérdése, ami a hitüket boncolgatja. Hát nem hallottátok tőlem az előző napokban a kősziklára épített ház példázatát? Hát nem hallottátok a magvető példázatát? Hát nem hallottátok a lámpás példázatát? Hát nem ti neveztek engem mestereteknek? Hol van a ti hitetek? Amikor arról beszéltem, hogy aki az én beszédeimre épít, amit hallotok, annak az életét a legnagyobb vihar sem tudja összeomlasztani? Hol van a ti hitetek, amikor a viharok a legalkalmasabb helyzetek arra, hogy megmutatkozzon a ti hitetek? Hol van a ti hitetek? Ezt a kérdést úgy is fordíthatnánk, hogy kinek ismertek ti engem? Ki vagyok én a számotokra? Szerintetek én mire vagyok képes? A tanítványok ebben a helyzetben nem kértek segítséget Jézustól, és Jézus erre akar rávilágítani a számukra. A tanítványok egy helyzet megállapítással jönnek Jézushoz. Mester, mester, elveszünk! Kész! És természetesen ebben benne van a szemrehányás, hogy elveszünk itt a te oldaladon, elveszünk itt, mikor mi azt gondoltuk, hogy te vagy a messiás, de hát, hogyha itt fogunk meghalni a viharban, akkor úgy tűnik, hogy mégse te vagy a messiás, mert a viharok próbára teszik az emberi kapcsolatainkat és az Istennel való kapcsolatunkat is. És Jézus ebben a helyzetben azt mondja a tanítványoknak, hogy hol van a ti hitetek? Most ez a legalkalmasabb helyzet, hogy megmutatkozzon az, hogy kinek gondoltok engem. Szóval a szeretetnek van időnként keményebb arca is, de a szeretetnek a keményebb arcára szükségünk van. Szükségünk van arra, és szükséged van arra, hogy megértsd, hogy a te Istened nem mindig a gondoskodó, puha szeretettel jön. Mert időnként szükséged van arra, hogy a szeretet keményebb arcával találkoz, ami formál, ami viharokat is megenged az életedben. Sőt, van olyan, hogy időnként a te Istened viharba visz téged. De hol van Isten ebben a viharban? Amikor a tanítványoknak át kell élniük ezt a vihart. Hol van az Isten? Ott van mellettük. Ott van velük egy hajóban, és elérhető a számukra. És rá akar világítani arra, hogy amit az igében olvastatok, amiről éneklitek a dicsőítéseiteket, a zsoltáraitokat, az én vagyok. Tehát ne csak annyit mondj az Istenednek, a te Istenednek a viharban, hogy Uram, belehalok ebbe a helyzetbe. Elveszítettem minden fogóckodót, hanem mondd azt neki, hogy Uram, belehalok ebbe a helyzetbe, de gyere és segíts, hogy amikor szavára forgószél támad, akkor azt tud mondani, hogy de nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak, mert benne van a te szabadulásod. Természetesen, és ezzel szeretném zárni, természetesen voltak olyanok, akik bíztak Istenben, és belefulladtak a tengerbe egy tengeri vihar következtében. Természetesen ma is vannak olyanok, akik a tengeren veszítik életüket. És természetesen van olyan, amikor kiáltasz az Úrhoz, és ő nem úgy jön a segítségedre, mint ahonnan te a szabadulást várnád. De a történetünknek a központi üzenete, és amit itt a végén szeretnék kihangosítani, az úgy hangzik, hogy ez a történet egy természeti viharról szólt, nem pedig az életünk viharairól. Jézus a tanítványokkal együtt egy természeti vihart él át. Ez a történet nem az élet viharairól szól elsősorban, de miért beszéltem mégis az életünk viharairól? Azért, mert Jóbnak is azt mondja az Úr, és nekünk is azt mondja az Úr, és a tanítványoknak is azt mondja az Úr Jézus, hogyha én, az Isten, a természeti világ erői felett is Úr vagyok, és úgy mozgatom őket, ahogy akarom, és én vagyok a te Istened is, akkor szerinted a te életed viharai akadályt jelentenek a számomra? Jóbnak az életét sem természeti vihar veszélyeztette, hanem a saját életének a viharai. És amikor Istenhez kiált, akkor hova vezeti el őt Isten? A természet erőihez, a teremtett világhoz. És azt mondja neki, hogy nézd meg a teremtett világnak az erőit. Ezek fölött én vagyok az Úr. És Jézus is oda vezeti a tanítványokat, hogy ez a legnagyobb ledöbbenésük, hogy hát ki ez, akiknek a szelek, meg a vizek is engedelmeskednek. Na most, hogyha a szelek, és a vizek, és a tomboló szélvihar is engedelmeskedik neki, akkor amikor a te életed viharaiban szükséged van rá, és kiáltasz hozzá, akkor azok fölött szerinted nem Úr, ne lenne képes azok fölött uralkodni, és téged végül a kívánt kikötőbe vezetni? Hát dehogy nem. Ezért fogunk most imádkozni. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk a te szavadért, hálásak vagyunk a te erődért, amely elérhető a számunkra, és amely pontosan annyira érhető el a számunkra, amennyire ismerünk téged. Úr Jézus, úgy akarunk ismerni téged, mert olyan vagy, mint aki az egész teremtett világ és a teremtett világ minden természeti erője felett Úr vagy. Így akarunk téged tisztelni, és így akarunk hívni téged minden esetben, amikor a viharok megpróbálják az erőnket és a probléma megoldó képességünket. Úr Jézus, kérünk, jöjj, és szeretnénk téged segítségül hívni, és felébreszteni minden olyan helyzetben, amikor meghaladja az erőnket, a bennünket körülvevő vihar. Mi ismerünk téged, és tudjuk, hogy te vagy az Isten. Így hívunk téged segítségül most, és ezek után is mindenkor. Amen.